nyitott egy hátsó csatornát, és hogy elindult egyfajta egyezkedés. Ez azt mutatja, hogy Európa valamilyen módon ott akar majd lenni. Akkor, amikor egyezkedések folynak a háborúnak a lezárásáról, kérdés, hogy a nagyok oda fogják-e majd engedni Európát, ez egy döntő szempont lesz. Úgyhogy izgalmas időszak előtt állunk, a nyár az általában unalmasabb szokott lenni az európai politikában is, de ősszel újra begyújtják majd az európai rakétákat, és reméljük, hogy csak politikailag.
Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon is. Vendégünknek Póca István politikai elemzőnek köszönöm, hogy itt volt velünk, tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Krisztus közöttünk, köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallják. Mai fél óránk tartalmát, üzenetét Michel Coix szavaival így foglalhatom össze. Ha Isten szemével tudnánk nézni az életet, minden jelnek tűnne. Mindent a teremtő szeretet megnyilvánulásának tartanánk. Az Atya nem azért helyezett a világba, hogy szemlesütve járjunk, hanem hogy kövessük őt a dolgokon, az élményeken, az embereken keresztül. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak. Pannonhalmán tartotta ülését június 15-e és 19-e között a katolikus egyház és az ortodox egyház közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság közös koordinációs testülete. A Vegyes Bizottság a két egyház közötti teológiai párbeszéd legmagasabb fóruma. A most ülésező munkacsoportban Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdítása dikasztériumának prefektusa, valamint Jobb Gecsa pizídiai metropolita társelnökökkel együtt 20 katolikus és ortodox egyházi és világi teológus dolgozott együtt Pannonhalmán. Mindenkori feladatuk, hogy előkészítsék a teológiai párbeszéd témáinak anyagait és dokumentumait. A bizottság mindeddig 7 dokumentumot jelentetett meg az egyházak önértelmezését és életét érintő alapvető kérdésekről. Legutóbbi ülésükön 2025-ben Krétán a tévedhetetlenség kérdését elemezték. Ezt folytatták a pannonhalmi ülésen.
A testület tagjai a tanácskozás mellett bekapcsolódtak a vendéglátó szerzetes közösség imádságába. 2026. június 16-án este Kurt Koch bíboros vezette a Szentmisét a Szent Márton Bazilikában, számos hazai püspök, köztük Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita jelenlétében. Az ünnepi szent liturgiára meghívást kaptak a testvéregyházak vezetői és képviselői, valamint a hazai kulturális és társadalmi élet képviselői. A találkozó tiszteletére a nyitó szentmise előtt kézi erővel 6 év után ismét megszólaltatták a Pannonhalmi Bazilika történelmi nagyharangját, a 2,4 tonnás Szent Márton harangot, amely rekonstrukció előtt áll. A rangos esemény házigazdáját, Hortobágyi Ciril, bencés szerzetest, pannonhalmi főapátot a szentmise előtt volt lehetőségünk kérdezni.
Történelmi léptékű eseményre kerül sor ezekben a napokban Pannonhalmán. Mi mindennek kellett egybeesni ahhoz, hogy koordinációs tanács fölkérje Pannonhalmát erre a esemény megrendezésére?
Legelőször is azt szeretném mondani, hogy nagyon örülünk, hogy fölkértek bennünket és idejöttek hozzánk. Az ökumenizmus szent ügyének régi hagyománya van Pannonhalmán. Hogyha így az ortodoxiára szorítkozunk elsősorban, akkor közismert, hogy 1996-ban a monostornak az 1000 éves évfordulóján Asztrik főapát úrnak a közreműködésével komoly reményeink voltak arra, hogy amikor Szent II. János Pál pápa szeptemberben eljön ide, akkor az akkori moszkvai pátriárka Alexij is ellátogat. Sajnos ez a találkozó nem jött létre, viszont járt itt az Alexij pátriárka, csak nem ugyanazon a napon voltak itt. De úgy gondolom, hogy az a vágy mindkettőjüknek megfogalmazódott a szívében, hogy közelebb kerülni egymáshoz, találkozni egymással, egy jelét adni adnak, mert egy pápának és egy pátriárkának a találkozása úgy gondolom, hogy arról is szól, amit ők megbeszélnek egymás között, de ennek van egy üzenete a hívek felé, az egész világ felé, hogy vallások, keresztény felekezetek együtt szeretnének valamit tenni a világ életéért, a Krisztusnak az üzenetét együtt továbbadni, és nem pedig eltávolodni egymástól. Akkor ez nem tudott megvalósulni, de épp 10 évvel ezelőtt, 2016-ban, igaz az utódaik, Ferenc pápa és a mostani pátriárka, Kirill pátriárka találkoztak Havannában, és egy 80 pontból álló üzenetet akkor ki is adtak. Úgy gondolom, hogy ez így nagyon sokak számára bátorító volt. Vagy most éppen tavaly a nicai zsinatnak a jubileumi emlékén Leó pápa és Bartolomeusz pátriárka Konstantinápolyban, Bizáncban egy közös nyilatkozatot adnak ki. Szintén épp úgy bátorítólag, ha mindenki számára békére szólítanak föl. Most ennek a közeledésnek van egy nagyon komoly teológiai munkája, ami elsősorban a szakteológusokra vonatkozik, van már egy története ennek a munkának, és úgy dolgozik a vegyes bizottság, hogy van egy elnökség, akik előkészítik a plenáris ülésnek a nagy témáit, az történik itt most. Pannonhalmán a témáik szerint dolgoznak, külön csoport munka van néha katolikus és ortodox körben, és utána pedig együtt tárgyalják meg azt, amit majd előterjesztenek a plenáris elé. Mindenképpen beleilleszkedik abba az ökumenikus elkötelezettségnek a folyamatába, amit mi képviselünk, és ezért örülünk, hogy idejöttek. Még azt mondanám el, hogy van a háznak egy ilyen sajátságos, imádságos légköre, és alkalmas arra, hogy egy ilyen konferenciát megrendezzünk. Nem elsősorban arra gondolok, hogy van egy alkalmas terem, ahogy le tud ütni ennyi ember, és tud egymással beszélgetni, hiszen talán ennél még komfortosabb tárgyalótermeket is lehet találni országszerte, mint a miénk. De van egy korai bazilikánk, amit még Szent István kezdett el építeni. Szent István királyunk még a keleti egyházszakadás előtti időkre nyúlik vissza. Van egy imádkozó szerzetes közösség, és nem egy szállodai rendezvényteremben tartják az egyeztetésüket, utána közös imádságok vannak a bazilikában. És van, amikor mi vesperásunkban, amit katolikus módon, esetleg magyarul latin betétekkel imádkozunk, de csütörtökön ortodox vesperáson leszünk ott mindannyian, amit Arsenius Metropolita Bécsből az ő énekkarával, híveivel jön, és itt prezentál, abba kapcsolódunk bele mindannyian. Ilyen. Úgyhogy úgy gondolom, hogy így a háznak az imádságos légköre tradíciója is ott van a hátterében annak, hogy ezt a helyet választották.
Tetten érhető a bencis lelkiségben, vannak ennek gyökerei? Hogy hogyan született meg ez a fajta irányultság az ökumenizmus felé?
Úgy gondolom, hogy minden bencés apátságnak így az ősiségéből eredően van egyfajta érzékenysége és nyitottsága az ökumenizmusra. Szent Benedek atyánk azt írja a regulában, hogy amit ő leír, ez egy kezdetnek szánt csekélyírás. És aki a szerzetes életnek a mélységeire törekszik, az olvassa Szent Vazul atyánknak a tanítását. Basileus, a keleti szerzetességnek az atya, tehát a kezdetekkor ott vagyunk, hogy kölcsönösen értékeli mindenki, a Cassianusnak a hagyományát értékelik keleten, de mi pedig a keleti atyák, sivatagi atyáknak a tanítását épp úgy értékeljük. Tehát ez úgy benne van minden bencés monostornak, úgy gondolom a spiritualitásában.
Sok szép jel jelenik majd meg ezekben a napokban. Ilyen beszédes jel lesz a kezdő ünnepi szentmise előtt, hogy meghúzzák tudtommal a Szent Márton harangot. Mit üzennek ezzel a harangszóval?
A Szent Márton haragnak külön jelentősége van számunkra. Egyrészt ott a tartószerkezet az egy kicsit instabillá vált, ezért minden nap nem tudunk, meg nagy ünnepeken sem tudunk vele harangozni, de most ez egy ilyen alkalom, amikor hát ezt megtesszük. Szent Márton, ami védőszentünk, Pannonia provinciában született, az első szerzeteseket, amikor ide Géza fejedelem letelepette, akkor az volt a meggyőződés, hogy ez az ő kultuszának a helye itt született valahol a környéken, és a katolikus egyháznak, de az ortodox egyháznak, a keleti egyházaknak is közös szentje. Mindannyian úgy emlékezünk rá, hogy ő az a elkötelezett hívő ember, aki bár nem volt vértanú, mégis szentként kezdték el tisztelni. Ő előtte csak a vértanúkat tekintették szenteknek, akik így az életük föláldozásával tartottak ki, és voltak hűségesek Krisztus mellett. Az ő üzenete egész Európában úgy gondolom, hogy nagyon átütő, vannak modern formái a Szent Márton kultusznak, a gyermekeknek a lampionos felvonulása vidéken, de ennél úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb az ő pogány környezetben, pogány szülők között is a hitéért való kitartás, és az a küzdelem, amivel ő hitre jutott és megőrizte a hitét az egész élete során. Úgy érzem, hogy ez példakép számunkra. Újra csak összefog Szent Márton keleti-nyugati szerzeteseket, keleti-nyugati egyházakat.
Kocsis Fülöp érsekmetropolita ugyancsak a Szentmise előtt így értékelte a találkozó jelentőségét mikrofonunk előtt.
Pannonhalma már nagyon régóta építi az ökumenikus kapcsolatokat, nem csak az ortodoxokkal, hanem más felekezetűekkel is. Nem régen voltak Konstantinápolyban a Cirill apát és az evangélikus és a református egyházi vezető is. Aztán ökumenikus konferenciákat szerveznek évről évre, most már ennek minden bizonnyal híre van, tehát Pannonhalma azért megalapozta ezt a döntést, nem csak a szép környezet miatt választották ezt a helyet. De a magyar teológiai élet megtisztelése is ez, én úgy gondolom, amely hát mindig egy-egy ember az, aki teológus, Görföld Tibor nevét szeretném elsősorban megemlíteni, de másokat is, Orosz Atanáz atyát is megemlíthetem, aki szintén az ökumenizmusnak egyik teológiai képviselője, főleg az ortodox katolikus párbeszédben. És hát, hogy Pannonhalma adhatott helyet, ebben szerepet játszott ennek a lelki hangsúlya is, mert azért itt nem csak teológia és nem csak oktatás folyik, hanem imádság ezer éve. És ennek a teológiai párbeszédnek az alapja a közös Isten dicséret. Egyébként ma este majd egy szentmisén jelen lesznek a többi felekezet, illetve az ortodox vezetők is, és tudomásom szerint zárásképpen majd egy ortodox vecsernyét fognak végezni. És még hadd említsem meg azt a kitüntető tényt, hogy ragaszkodtak ahhoz, hogy a görögadúsok is itt legyenek. Én nem vagyok tagja ennek a bizottságnak, és egyelőre még a tanázatja sem, de egyébként korábban szerepet játszott az ő munkássága a dokumentumok előkészítésében. Viszont a szervezők kérték, hogy a görögadúsok is legyenek jelen. Ennek azért van különös jelentősége, mert a 90-es években a görögadúsok léte szinte akadálynak tűnt ebben a párbeszédben. Erre most hosszadalmas volna kitérni, és nem akarom ezt nyújtani, de érdemes megvizsgálni ezt a kérdést. De úgy tűnik, hogy ezen túl vagyunk már, és nekünk is van helyünk. Mind a ökumenizmus építésében, mind kifejezetten kelet és nyugat összekapcsolásában. És ezért nagyon örülök, hogy én személyesen is kaptam meghívást erre az eseményre. Egyébként a Szent Atanász Hitrományi Főiskolánk egyre elismertebb, főként a patricikus kutatásokban, konferenciákon, de más teológiai tárgyakban is. És voltak vendégeink, ortodoxok is, akik már elfogadták meghívásunkat, és azt látjuk, hogy az ortodoxok részéről is egyfajta elismerés tapasztalhatunk az életünk, a munkásságunk irányában. Ez egy biztató visszajelzés részükről, nyilván nem ezért tesszük, hanem azért, mert azt érezzük, abban a meggyőződésben élünk, hogy nem görögadúsoknak ez az egységet kiemelten fontos munkálnunk, hiszen a kettő között vagyunk. Mi azt mondjuk, hogy mind a kettő közé oda tartozunk, a kadűs egyházhoz is, és az ortodox egyházhoz is. Vannak, akik azt mondják, hogy sehova se tartozunk, vannak, akik azt mondják, hogy mi vagyunk az akadályai az egységnek, a közeledésnek, de az elmúlt évek sokkal inkább azt igazolták, ahogyan én kezdetől fogva is éreztem és vallottam, hogy híd vagyunk. Most már egyre többen elfogadják ezt a híd szerepünket, és ennek nagyon örülök, és újabb feladatokat jelöl ki nekünk.
Kurt Koch bíboros a Szentmise homiliájában központi tanításként fogalmazta meg, hogy az imádság kiengesztelődést és egységet teremtő erő. Az ökumenikus párbeszédben egymást Isten elé visszük, egymást Isten előtt szemléljük, és egymásért imádkozunk, hangsúlyozta a bíboros. Az imádság és az Isten dicséret által a keresztények gyakran közelebb kerülhetnek egymáshoz, mint pusztán a teológiai eszmecserék révén. A bíboros végül arra buzdított, hogy az ökumenikus közösségben tanuljuk meg egyre elmélyültebben együtt dicsőíteni Istent, mert ez vezet el a legnagyobb belső szabadsághoz, kiengesztelődéshez és egységhez.
Kicsengettek az iskolákból. Véget ért a tanév, és megkezdődött a vakáció. De mielőtt nyaralni indulunk, érdemes 5 percre leülni egy óra elé. Ezt ajánlja nekünk a következő percekben dr. Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, egyetemi tanár.
Az időről az egyik legalapvetőbb tapasztalatunk, hogy az idő múlik. És nézve a mutatók járását, az embernek eszébe jut, hogy milyen gyorsan múlik, és mennyire visszafordíthatatlan az idő. Ha az ember elmegy nyaralni, akkor rá kell, hogy döbbenjen, jé, mennyi idős vagyok én már? Milyen nagyok a gyermekeim? Mióta házas vagyok már? Vajon mennyi van még előttem? Az embernek bevillan az, hogy múlik az ideje. És mivel soha nem érjük magunkat tökéletesen utol, mivel mindig mindenre nincs időnk, ezért fontos legalább nyaraláskor a legjobb erőinket elővenni és a családra fordítani. Miért mondom mindezt? Úgy látom, hogy a legszolgálóbb emberek, a legszeretetteljesebb, legbecsületesebb emberek a legjobb erőiket, mintha kilopnák a saját családjukból. Mintha a legjobb erőket a családjukon kívül vetnék be, és mire hazamennek, egy maradék ember marad a családnak, egy fáradt, türelmetlen, kedvetlen ember. A legjobb erőket pont ezek a becsületes, ezek a szolgáló jó emberek, mintha kilopnák ma a családból. Régen nem volt ez ilyen gond, mert régen a házasságot, a gyermeknevelést jobban támogatta a társadalom, a nagy családnak az összetartása, az egyházi közösségek, a vallásnak a jelenléte, mára ezek kicsit kilúgozódtak. Mára az egyéni embernek kell sokkal tudatosabban odafigyelni arra, hogy a legjobb erőit nehogy csak kivigye a családból, hanem a család felé is fordítsa. Ha nézi az ember az órát a nyaralás előtt, akkor azt is látja, hogy az én órámon a számok helyett betűk vannak, amiből összeáll egy mondat. Az idő kegyelem. Nem csak az idő múlására figyelünk, hanem arra, hogy az idő keletkezik is. Mintha gyakrabban néznénk a nap lementét, hogy a világosból sötét lesz, és mintha ritkábban látnánk a nap fölkeltét, hogy a sötétből világos lesz. Keletkezik egy új nap, kapok időt, az idő keletkezik. Én biztos vagyok benne, ha többet gondolnánk arra, hogy az idő keletkezik, ahogy megy a mutató, kapok még egy órát, megnyitok egy új órát, kapok egy új hetet, kapok egy új évet. Ha gondolnánk erre, hogy kapok új időt, új lehetőséget, sokkal optimistábbak lennénk. Sokkal jobban terveznénk, gondolnánk arra, hogy ezt az egyetlen drága időt intelligensen, szeretettel használjuk ki. Az emberi életben az ugyanis a nagyon nehéz, hogy elsőre jól kell élni. Elsőre jól kell házasságot kötni, elsőre jól kell a gyermekeinket nevelni, elsőre jól kell megöregedni, sőt, elsőre jól kell meghalni. Az időben az a nehéz, hogy elsőre jól éljük. Ha az ember elmegy nyaralni, gondoljon arra, hogy kapok új hónapot, új évet, talán új évtizedet, egy picit tervezzünk. Kiszakadva a mindennapok taposó malmából, a mindennapi földszintes gondolkodásból, az ember egy picit emelkedjen föl Istennek a színe elé, emelkedjen föl a szeretett személyekhez, emelkedjen föl a saját gondolataihoz, gondolatvilágához. Egy picit tervezzünk. Mindig azt az embert féltem, aki nem tervez. Aki tervez, az akar valamit, az akar valaki lenni. Aki tervez, az kap egy csomó pszichés energiát. Annak van életkedve, az vidám. Aki tervez, az tud haladni, nem keseredik el az elesések után sem. Az tud megújulni, tud magából csodálatos erőket, energiákat elővenni. A nyaralás arra is való, hogy az ember megérdemelten pihenjen az elmúlt idő után, és egy picit megtervezze intelligensen és szeretettel az előtte álló időt. Az idő, kegyelem, lehetőség, ajándék. Nyaralás előtt érdemes leülni az órák elé. Az órákból megtanulni azt, hogy múlik az idő, a legjobb energiákat fordítsuk, a legfontosabb dolgok, elsősorban a családunk felé. Az ember megtanulja, hogy az idő nem csak múlik, hanem kegyelem, új lehetőség, ajándék, amit intelligensen meg kell tervezni. És az idő mögött ott ragyog a nap, ott ragyog az örökké valóság. Kívánom mindenkinek, addig ne menjen el nyaralni, míg föl nem szítja magában azt a szándékot, hogy én akarom most szeretgetni a családomat, akarok én úgy őszintén tervezni az időmben, és az Istennek a szent jelenlétét az időben szeretném megízlelni.
Nem csak a vakáció, hanem az ünnepek ideje is. Az ünnepek hozzátartoznak a munkához, felértékelik azt, megmutatják valódi értelmét. Az ünnepben fejeződik ki az életkedv és életünk értelmének mélyebb megértése. Keresztelő Szent János az Ó és az Új Szövetség határán áll. Bezárja az ajtót a proféták mögött, és kinyitja az apostolok előtt. Nem csak proféta, hanem Krisztus előhírnöke is. Keresztelő és vértanú. Személyén keresztül a proféta szerepéről elmélkedik dr. Vince Krisztián görögkatolikus áldozópap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektor helyettese.
Kedves testvérek! A proféták mind Isten emberei, olyan személyek, akiket Isten lelke vezet. Amit a proféták kimondanak, az Istennek a szava. Karizmájuk a kinyilatkoztatás karizmája, ami olyasmit ismertet meg az emberrel, amit a saját maga erőin keresztül képtelen lenne feltárni. Szóbeli hirdetésüket nagyon sokszor jelképes, szimbolikus tettek is kísérték. Életükhöz pedig gyakran hozzátartozott az üldöztetés, a kemény próbatételek, a meghurcolás és akár a kivégzés is. Keresztelő Szent Jánosról tudjuk, hogy Erzsébet és Zakariás fia, aki a pusztában kiáltó szóként jelenik meg, aszketikus életet él, a megtérésre és a bűnből való kilábalásra szólít fel, és mindenek előtt Jézus Krisztusra mutat rá, mint az üdvösség szerzőjére és Isten fiára. Jézus Krisztus mellett sokan éltek olyanok is, akik nem ismerték őt fel. Hiába tett Krisztus csodákat, hiába szólt egészen újszerű módon, hiába kísérték egész életét jelek, nem mindenki volt képes ráismerni és benne Istent meglátni. A prófétai szerep mindig magában hordja a látásban való segítséget. Azt, hogy az embereknek segít jobban, helyesebben és tisztábban látni. Amikor a zsidók érdeklődnek keresztelő Szent Jánosnál, akkor nyíltan megmondja, hogy nem ő az üdvözítő. Ugyanakkor Krisztus keresztelésekor egyértelműen úgy mutat rá Jézusra, mint aki a várva várt messiás. A rabbinikus irodalomban van egy érdekes elképzelés arról, hogy hogyan lett valaki Isten prófétája. Az elképzelés szerint előfordulhatott, hogy valakihez a halál angyala tévedésből hamarabb érkezett el. Ilyenkor a halál angyala, miután kiderült, hogy az emberi életet még nem veheti el, jóvátételként egy angyali szemet kellett, hogy hátrahagyjon a még életben maradó embernek. A halál angyala ugyanis olyan szárnyakkal rendelkezett, amelyet színig belettek a látó szemek, így volt képes belátni és bejárni az egész földet. Proféta tehát az lett, aki egyet ebből az angyali szemből megkapott, Így volt képes többet, jobban és előre a jövőbe látni. A másik fontos feladata a prófétának az a bűnre való figyelmeztetés, a törvényhez való ragaszkodás, a megtérésre való buzdítás. Zőren Kierkegaard, a dán filozófus felidézi Dávid király bűnét és Nátán próféta intelmét. Dávid király meg akar szabadulni mindenáron Uriástól, Batsebbát pedig megszerzi magának. Erre Nátán történetet mond, amely szerint egy gazdag ember, amikor vendége érkezett, a város szegény emberétől elvette annak egyetlen egy bárányát, és abból készítetett vacsorát a vendégnek. A királyt ez az elbeszélt történet felháborítja. Azonnal meg akarja büntetni ezt a gazdag embert, ám Nátán próféta rámutat, hogy maga a király ez a gazdag ember, aki bűnös módon a szegény egyetlen kincsét vette el. Kierkegaard szerint Dávid király megértette, hogy miről szól tehát Nátán próféta története, csak éppen azt nem akarta megérteni, hogy ez a történet rá vonatkozik. Talán jellemzője sok embernek, hogy a bűntényét és fogalmát ismerjük, de attól már vonakodunk, hogy azt magunkra vonatkoztassuk. Éppen ezért kellett a prófétáknak sokszor szembesíteni az embereket saját hibájukkal, azokkal a bűnökkel, amelyeket nem csak mások, de még saját maguk előtt is palástolni akartak. Valószínűleg ez volt számukra a legterhesebb küldetés, mindenkinek tükröt mutatni, hogy abban meglássa önmaga valóját. Keresztelő Szent János szavai meglehetősen keménynek tűnnek, amikor például a farizeusok és a szadduceusok közelednek hozzá, hogy a bűnbánat keresztségét felvegyék. Aztán mindenféle megalkuvás és hízelgést mellőzve szemére veti Heródesnek, hogy nem lenne szabad együtt élnie Heródiással, ami miatt majd kioltják az életét. Keresztelő János tehát nem csak Krisztusról tett tanúságot, hanem leplezetlenül mondta ki az emberek bűnösségét is, azért, hogy még többre becsüljük a megváltást, és azért, hogy hatékonyabban, őszintébben indulhassunk el a megtisztulás útján. Az ünnepi énekeink gyakran nevezik keresztelő Szent Jánost kiáltó szónak. Ez a kiáltó szó tekintetünket Krisztusra emeli, akiben megláthatjuk üdvösségünket, és ez a kiáltó szó figyelmünket saját gyengeségeinkre fordítja, hogy azokkal szemben őszintébben viselkedhessünk.
Krisztus keresztelő.
Iskolai év végén egy imával zárjuk műsorunkat. Paul Roth fohászát Obbágy Teréz mondja el. Ima gyermekemért.
Mennyei atyám, köszönjük neked a nagy lelkűségedet, hogy ránk bízod gyermekeink nevelését és életét. Megengeded, hogy teremtő munkádban részt vegyünk. Köszönjük az örömet, amit ők szereznek nekünk. Atyám, sok kérnivalom van. Add, hogy ember váljék belőle. Gerinces és boldog, bátor és hívő és eszes. Akit nincs mi ledönt, mert az alap, ahol áll, Krisztus. Még akkor is, ha talpa alatt megrendülne a föld. Ember, aki mindig tud mosolyogni, akkor is, ha mindenki csügged, mert nem hagyja el a remény. Ember. Világosság az éjben, ha körben ki is hunyt a fény. Ember, aki tud imádkozni, és ha veled beszél, elcsitul a vihar. Ember, aki megérti az idők jelét, ha fejünkben nagy is az űrzavar. És végül ember, aki tudja, mi a szeretet. Sok mindent kívánnék még gyermekemnek. Egészséget, szépséget, hosszú életet. Mégis meg kell gondolnom, mit kívánjak, mert tudom, te épp annak nem adsz sokat mindebből, akit nagyon szeretsz. Így hát, mennyei atyám, inkább arra kérlek, add, hogy a gyermekem sose maradjon lent a porban, keljen föl, hogyha elesett, s menjen tovább azon az úton, amely hozzád vezet, míg téged, mennyei atyám, majd színről színre láthat. Amen.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal két hét múlva jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu oldalon. Viszonthallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!